No, az orosz-ukrán háborúnak a harctéri eseményeit és szigorúan katonai szempontból boncolgatva azokat fogunk most egy beszélgetést kezdeményezni, a vonal túlsó végén pedig a szakértőnk, professzor dr. Resperger István, ezredes egyetemi tanár. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit.
Időnként azért nézzünk végig az ön segítségével a harctéren, hogy tudjuk, hogy a politikai rendezésnek milyen esélyei vannak, akkor szokásunk a szíven szedjük szét megint a feleket, legalább így gondolatba válasszuk szét egy kicsit a frontvonalat. Kezdjük talán az agresszorral, az orosz féllel. Hát ahhoz képest, hogy nagyon leírták őket a háború elején, most offenzívá van az orosz haderő. Ahhoz képest, hogy azt mondták, hogy nem tudják pótolni a harceszközökben a veszteségeiket, ezekből még mindig jut, és hát kaptak erősítést is az észak-koreai katonák formájában, úgyhogy érdekes kérdés, hogy hogy áll most az orosz hadsereg morálisan, technikai felkészültségben, veszteségekben, minden érdekes lehet.
Hát ugye azt láthatjuk, hogy az arcvonalon közel 520 ezer orosz katona van, 400-440 ezer ukránnal szemben, tehát némi mennyiségi fölényben vannak. Továbbra is kapják Kínától a gazdasági segítséget abban a tekintetben, ami felszerelésre szükségük van. Irán továbbra is szállítja a drónokat, illetve Észak-Korea nem csak rakétákkal, önjáró aknavetőkkel, hanem személyi állománnyal is részt vett a kurszki műveletekben. Azt lehet mondani, hogy most minden frontvonalon, de főleg a Donyecki arcvonalon, Pokrovszk irányában a fő erőkifejtésüket oda összpontosítják. Itt van a legnagyobb veszteségük, itt közel 15 ezer embert veszítettek. Eléggé intenzívek a harcok. Első hó 31-én 134, elsején 110, és tegnap előtt 97 szárazföldi összecsapás volt a felek között. Az ukránok közel 200 drónt lőtek ki, ezekkel főleg az orosz energetikai létesítményeket lőtték. Válaszul Oroszország elsején 165 rakétát és 123 drónt indított, de a napi tüzérségi és egyéb csapások száma is meghaladja a százat. Erkölcsileg azt lehet mondani, most az oroszok sikeresnek érzik a műveletet, bár nem nagyok ezek. Január hónapban közel 350 négyzetkilométert foglaltak el, hát napi 10 négyzetkilométer ez. Veszteségekben a ukránok lassan nem tudják pótolni, hiszen havi 40-50 ezer emberük esik el, és sebesül meg. A toborzással közel 30 ezer főt tudnak pótolni, tehát itt van egy 20 ezer hiány havonta. Ami szintén fontos változás, egyre több ukrán katona adja meg magát, most már nagyobb kötelékekbe. Az úgynevezett zsebekbe, amit két oldalról az oroszok körülvettek, ott egyre nagyobb ez az arány. A másik nagy változás a társadalmi elégedetlenség. Anyák, családok tüntettek az eltűnt férjeik, gyerekeik után, és csak az elmúlt héten 7 olyan támadás érte az ukrán toborzókat, amikor kétszer robbantották a irodájukat, egy főt lelőttek, egy főt a civilek bántalmaztak, hogy el akart hurcolni valakit, egy fő pedig belehalt a sérüléseibe. Hát a szirszki vezérezredes hadsereg főparancsnoka elég kemény fellépést ígért. A front szakaszokon mit láthatunk? Kurksznál körülbelül 50 négyzetkilométert vettek vissza az oroszok, Szudzsa városához közelednek. Csaszivjár, Toreck van nagy veszélyben, Toreck el is esett, illetve Pokrovszk, ugye egy nagyon fontos logisztikai központja az ukránoknak, ezt próbálják az oroszok két oldalról körülvenni. ezek a főbb fejlemények.
Igen.
Most a fronton.
Vegyük végig ezeket, amit hadviselési szempontból ír a sajtó, hogy mennyire igazak, vagy mennyire fenntarthatóak ezek az állítások. Ugye, amikor korábban beszéltünk, akkor arról beszéltünk, hogy az orosz tüzérség az irtózatosan nagy fölényben van. Ez a fölény, ez azóta szűnt?
Nem akkora, de még mindig 3-4-szeres ez a fölény. Ez napi 5000 tüzérségi gránátot jelent egy-egy területen, tehát Kurksznál, illetve Pokrovsznál, ahol a főerőt összpontosítják, ott elérheti ez a napi 10-15 ezer darabot is. Ukrán részről ez jóval kevesebb, ugye most a segélyeket is beszüntették irányukba, tehát avval kell gazdálkodniuk, amíg van. Külön problémát jelent ugye a légvédelmi rakétáknak a mennyisége, hiszen ezek a legdrágább rakéták, egy Patriot rakéta 2-4 millió dollárba kerül, attól függően melyik generációs. A NASAMS, illetve a különböző egyéb rakéták is problémát jelentenek hosszabb távon. Tehát Oroszország továbbra is kapja a drónszállítmányokat Iránból, akkor eléggé hamar elfogyhatnak ezek az eszközök.
Mi a helyzet a haditechnikával? Ugye a magyar sajtó is átveszi azokat a híreket, hogy már-már múzeális darabokat vetnek be az oroszok. Bírja a hadiiparuk az utánpótlást?
Egyelőre úgy néz ki, hogy igen, közel 2300 harckocsijuk, 5700 páncélozott, 3200 tüzérségük és mindegy 1000 sorozatvetőjük van. A havi gyártás, illetve hát sokszor nem is gyártás ez, hanem a régi technikai eszközöknek a felújítása, az közel 100 harckocsi, 60-70 rakéta havonta, illetve a tüzérségből is közel 70-80 darabot tudnak frontra küldeni. Hát van, amikor ez ugye pont a napi fogyás, hiszen 40-50 harckocsi tüzérségi eszköz elveszik. Rakéta technikában azt lehet mondani, hogy hiába vannak szankciók, az oroszok továbbra is tudják gyártani az Iskandert, sőt egy rossz hír az ukránoknak, hogy most sikerült fokozni az Iskander rakéta hatótávolságát, 1000 kilométeres lesz a csapás képessége.
Mi a helyzet az észak-koreai katonákkal? Erről is ellentmondásos hírek jönnek. Jók, nem jók, beváltották el hozzájuk fűzött reményeket, nem váltották be, mit lehet tudni?
Ugye ez egy kölcsönös megállapodás alapján orosz területen kerültek bevetésre, közel 10 000 fő, ezeket fel is morzsolták már az ukránok. Hát a harctéri jelentések szerint jól képzettek, felkészítettek, jól kezelik a fegyverzetet, kicsit más stílusban mozognak, ugye főleg nyelvi nehézségeik voltak az oroszokkal való együttműködésben, nem a legrosszabb katonáikat küldték oda, de nyilván egy ilyen felőrlő háborúban, mint a Kurszki terület is, ahol a legjobb alakulatai vannak az ukránoknak, nem érhettek el nagy sikert, de területeket vettek vissza. Például kilőttek egy ezredest, őnála is 3-4 féle fegyver, mobil kommunikációs eszköz volt, rakéta eszközök, tehát felkészültek rendesen.
Mit jelent, hogy felmorzsolták? Itt azt jelenti, hogy azért gyakorlatilag azt, ennek vége ennek a alakulatnak, vagy lehet így nevezni egyáltalán?
Igen, ugye ez a 10 000 főből közel 3 000 meghalt, körülbelül 4 000 sebesülést szenvedett. A egyes hírek szerint az oroszok kivonták őket, nyilván egy pihentetés, feltöltés, nagy valószínűséggel új katonák is fognak beérkezni, majd új bevetés következik. Tehát ez a folyamatos egymás drónnal, tüzérséggel való támadás, hát ezt nevezzük felőrlésnek, hogy nem nagy támadások vannak, de a drónok, a rakéták érkeznek.
A másik oldalon is érdemes megnézni, hogy mi a helyzet az önkéntesekkel. Ugye most ez a brit fiatalember volt a sajtóban, ami nagyon elterjedt. Ott mennyire sikeresek ezek az önkéntes alakulatok?
Hát elég rossz híreim vannak, hiszen közel eddig 12-13 ezer zsoldost azonosítottak. Legutoljára egy belorusz hölgy, egy dán F-16-os pilóta, most egy brit 18 éves gyerek, illetve egy másik amerikai katona vesztette el mindkét lábát. Tehát teljesen más a hadszíntér, mint amit vártak, és nyilván itt nem az az elsődleges, hogy ki mekkora hős, mennyit mindent tud cipelni, itt túl kell érni a tüzérségi támogatásokat, illetve az oroszoknak a borzalmas siklóbombáit, ami 500, 1500 és 3000 kiló robbanóanyaggal érkezik meg a támadásoknál, és ezekből is napi 100-110-et bevette.
Milyen az ukrán félre áttérve, ha már ez így szóba került, ugye a nyugati haditechnikától nagyon sokat vártak és vártunk. Ehhez képest hát ugye nem nagyon hoztak érdemi fordulatot, és amikor mi beszéltünk, ezredes úr erre tett is szélzást, hogy ettől olyan nagyon csodát nem lehet várni. Mi van az a nyugati fegyverzettel? Kaptak vadászrepülőgépeket, kaptak hosszú távú sorozatvetőket, kaptak páncélozott járműveket, páncélosokat, szóval azért nem tudom, hogy ezekből még mennyi van meg.
Ugye körülbelül az ukrán haderő 1200 harckocsival rendelkezik, ennek körülbelül a 20%-a volt modern eszköz, azoknak a 30%-át már kilőtték az oroszok. Páncélozott szállító harcjárműből nagyon régieket kaptak, tehát az M113-as páncélozott eszközöket, amiket Vietnámban láttuk. Gyalogsági harcjárművekből közel 1000 darabot kaptak, azzal nagyon jól tevékenykednek, azt lehet mondani. Tüzérségnél az egyharmada a közel 2000 tüzérségi eszközüknek az modern 155 mm-es. A sorozatvetőkből közel a fele, ugye HIMARS sorozatvetőről beszélünk, 80 km az alapható távolsága, ezek nagyon jól beváltak. A közel 300 modern harckocsi, ami M1 Abrams, Challenger, Leopard 2 volt, nem váltották be egyrészt a hadszíntér miatt, másrészt a védelmi rendszereket nem tudták áttörni. Túl nehezek ezek a harckocsik. Az ukrán terep sem kedvez nekik, és hát az akna és a páncéltörő rakéták ezeket megállították. A másik ugye a vadászrepülők és a légvédelmi eszközök, 1200 kilométeres harcvonal plusz Ukrajna teljes mélységét kellene biztosítani, nem tudja az ukrán légvédelem ezt lefedni. Én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol az oroszok sikereket értek el, hiszen ők Ukrajna teljes területére csapásokat tudnak mérni.
Milyen a jellege van a háborúnak? Ugye erről is beszéltünk legutóbb is, hogy ez egy ilyen anyagcsata, és inkább az első sem, mint a második világháborúhoz hasonlítható ez a történet. Most azóta mintha egy kicsit mozgásba lendült volna a front, ahogy hallottuk.
Igen, a keleti fronton azt lehet mondani, hiába vannak ukrán mélységi csapások Oroszország területére 3-500 kilométerre, de azt lehet mondani, ha megnézzük a Kurszki akcióját is a ukránoknak, egy 60-80 kilométeres betörés, majd védelemre rendezkednek be, és zajlik a egymás felőrlése, ki bírja tovább emberrel, technikával. Tehát ez ilyen vegyes, vannak kisebb akciók, de inkább a első világháborús felőrlés zajlik.
Uh-huh. Egy politikai rendezést, ha nézzünk, akkor közelebb hozhatja-e most ez a hadi helyzet? Mert hát ugye azt gondolhatnánk laikusként, hogy az oroszoknak is valamiféle ilyen nehéz helyzetbe kéne kerülniük ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, holott épp zajlik az offenzíva, miért tárgyalnának, mikor megy a szekér?
Igen, ugye a katonai rész, ezek a harcászati sikerek jók, de mind a két oldalon nagyok a veszteségek. Ha a legmagasabb veszteségi arányt nézem, hogy közel 200 ezer orosz katona halhatott meg, 600 ezer megsebesült, majdnem 1 millió fős veszteségük van a dezertálókkal együtt. Ukrán oldalon ez még magasabb, ugye a magas tüzérségi légi fölény miatt, és a sok területvédelmi gyalogos alakulatnál, ott lehet 3-400 ezer halott is, és az összveszteség elérheti a 2 milliót is. Mégis azt lehet mondani, hogy mind a orosz elit, a gazdasági, a bankszektor már nagyon megviselt ebből a tekintetből, tehát őnekik is egy politikai rendezés előtérbe kerülhet. Nyilván kihasználják azt a lehetőséget, amíg lehetséges, mennek előre a frontvonalon, hogy még jobb lehetőségeik legyenek, akármilyen magasak a veszteség.
Az is egy nagyon fontos kérdés, és azt mondta ezredes úr, hogy az a nagy kérdés, hogy a hátország hogy bírja. Ebből a szempontból mind a két fél kimerülőben van már, mint a támogatottságot illetően?
Én azt gondolom azért jelentősen esett orosz oldalon is, tehát ott is egyre többen szeretnének békét, nyilván nem tudnak ennek akkora hangot adni egy olyan rendszerben, de egyre inkább az ukrán oldalon is. Ugye a nagy előnye Oroszországnak azt, hogy 10 millió hadkötelese van, ezeket bármikor be tud hívni másfél milliót, illetve fel tudja venni azt a hiányt, ami a harctéren keletkezik, folyamatosan ezt pótolni tudja. Ukrán oldalon ez nincs meg, mert a 25 év felettiek vannak benne, ha az alatta levő korosztályt, a 18-25 évest is behívják, az Ukrajna létét veszélyezteti. Én azt gondolom, a legfontosabb nyilatkozatot azt Budanov vezérről megtette mostanában. Ő azt mondta, hogy ha áprilisig nem sikerül békét és asztalhoz ülni Oroszországgal, az Ukrajna létét fenyegeti. Ugye Budanov a hírszerzés főnöke, ő neki van a legtöbb információja az ukrán hadseregről.
Megint csak egy katonai kérdés zárszóként. Felmerült az, hogy oké, leülnek békét vagy fegyverszünetet kötni, és valamiféle pufferzóna kell a felek közé, és ezt ugye katonai erővel kéne békefenntartóként biztosítani. Erre megvan Európának a képessége? Meg a készsége? Ezt azért kérdezem, mert hogy nagyon úgy hírlik, hogy az Egyesült Államok ezt Európára bízná, mivel hogy európai konfliktusról
van. Igen, a költségeket szeretné Európára hárítani, viszont óriási a terület, gondoljuk bele, 1200-1400 kilométer hosszú arcvonalról beszélünk. Ha mind a két fél ragaszkodik hozzá, hogy a tüzérség hatótávolságán kívülre ki kell vonulni, az 80-80 kilométer, ez 236 ezer négyzetkilométer, ide 15-20 dandárra lenne szükség. Ez ugye körülbelül 60-70 ezer embert jelent. Európa képes lenne erre, de mivel a háborúban ugye a résztvevő felek hozzájárulása is kell, hogy kik lehetnek békefenntartók, én nem hiszem, hogy az oroszok megengedik, hogy mondjuk francia meg brit csapatok legyenek ott, akiknek a rakétáival lövik Oroszországot, és hát az ENSZ-nek meg ez iszonyú költség lenne, hogy mondjuk semleges országokból hozza létre ezt a békefenntartó erőt, hiszen csúcspontján is maximum 40 ezer békefenntartó van a világban. Most még plusz 50-60 ezer embert odavinni, az iszonyú problémás lesz.
Hát meg az a kérdés, hogy ki merne bevállalni egy ilyen missziót tekintve a konfliktus mélységét és a felek, a hadviselő feleknek az elkeseredettségét, de ez már csak az én írói munkásságom része, költői kérdésként.
Hát, igen, a kérdés az ugye, hogy volt már ilyen a Donbaszban egy ilyen tűzszüneti vonal, akkor napi 30-40-szer sértették meg a felek tüzérséggel, tehát eléggé veszélyes lehet ott békét fenntartani.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, fogunk még jelentkezni időnként ilyen harctéri jelentéssel. Köszönjük még egyszer, nagyon szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, viszont hallásra. Szép napot.
Professzor dr. Resperger István ezredes egyetemi tanárral láttuk meg azt, hogy keleten a helyzetem változatlan, kicsit mozog a front, és sajnos nem jó irányba haladnak a dolgok arrafelé, ezt tudtuk meg szerintem.
Továbbra sem, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy ezen analízis alapján milyen esélye van bármiféle tárgyalásnak, és hogy ki hogyan és miért fog az asztalhoz ülni. Nagyon érdekes, és igazából elszomorító.
Megkérdezte a hallgató, hogy mi a legfontosabb harcászati változás a mi sorkatonakorunkhoz képest, egyes harcos kiképzésen tanultakhoz képest.
Hát erre hát majd nem drón. Most válaszolj.
De, a drón.
Ennyi. Az nagyon kemény.